Köszöntök mindenkit szombatnapi Isten tiszteletünk alkalmából. Nyissuk meg a Bibliánkat, és a mai Isten tiszteletnek két alapigéjét olvasom. Az egyik Pál apostol Galácia beliekhez írt leveléből, talán a leginkább ismert igevers a második fejezet 20. verse, és a másik pedig János első leveléből lesz majd a 3. fejezet 16. verse, tehát Galata 2.20 így szól. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. És a másik igeversünk pedig, amely hát nagy mértékben párhuzamos ezzel, János apostolnak az első level, a 3. fejezet 16. verse. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Hogyha a legfontosabb központi gondolatát akarjuk megragadni ezeknek az igeverseknek, akkor talán azt a versrészletet érdemes átgondolni, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez párhuzamos gyakorlatilag azzal, hogy mi is kötelesek vagyunk odaadni az életünket a mi atyánk féért. Tudnélik egyébként, aki Krisztusban van, és úgy él, ahogy ő élt, akkor pontosan ezt teszi. Hogy ő is köteles odaadni az ő életét az atya fiaiért. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ez a fizikai életünk odaadását jelenti, hanem az egész életünk odaáldozását Isten és embertársaink szolgálatára. Hiszen közöttünk ugye Isten fia is úgy élt, ugye emberi természetet, ugye bűnre hajló természetet véve magára, hogy mindig azt kereste, hogy mi az atya akarata, erről éppen volt szó a szombatiskolában is, és ugyanakkor viszont egy teljességgel szolgáló életet élt, ugye szolgálta azokat, akikért jött, akiknek a megmentéséért jött. Bemutatta az atyát, bemutatta az atya jellemét, és szolgálta az embereket, és látjuk, hogy az egész élete egy szolgáló élet volt. De mit is jelent ez tulajdonképpen, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus? Ugye megtérésünk előtt, vagy ha netán visszaestünk, akkor azóta is gyakran előfordul, hogy élek én, igaz? Hogy élek én, járom az utamat az én akaratom szerint, az én vágyaim szerint, és nem nagyon veszek tudomást arról, esetleg csak jobb napjaimban, hogy az Istennek is van egy akarata, és nem biztos, hogy az megegyezik az én akaratommal és a vágyaimmal. Akkor működik ez, amit úgy mondhatnánk ennek az ellentéteként, hogy élek én. De Pál apostol azt mondja, hogy élek többé pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ugye, hogy ő Krisztus által élt valóságban, és minden ember, már természetesen megtérése után, és minden ember, aki tényleg őszintén jár az Istennel, egyre inkább elmondhatja ezt magáról. Ugye Pál életében is nagyon jól látszott, ugye az, amikor élt ő, meg amikor később élek többé nem én. Ugye, amikor élt ő, akkor mit mondott el magáról, hogy szerfelett rajongott miért? Az atyai hagyományokért, ugye az atyai hagyományaimért, ezekért szerfelett rajongtam. Ugye ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy élt a hagyományok, a szokások szerint, ahogy éltek a ősei, az elődei is, meg hogy éltek a körülötte lévő emberek, legalábbis azoknak a többsége is. Tehát élt a saját vágyai, a saját jónak tartott dolgai szerint, és amikor ugye megtért, akkor azt látjuk, hogy nem ez történt. Ugye megtérés előtt mi volt az, hogy szerfelett rajongott az ő atyai hagyományaiért? Hát tulajdonképpen ő úgy viszonyult ugye Krisztushoz, ahogy a zsidó vezetők, főemberek döntő többsége, nevezetesen nem fogadta el Krisztust a megígért megváltónak, sőt, ugye Krisztus tanítványait üldözte, ugye a Sanhedrintől kért elfogadó parancsot, és még messzi városokba is elment, például Damaszkuszba is elment volna, Krisztus követő, el is ment Krisztus követői után, és ott érte azt, hogy az Isten megszólította őt. Ez nem azt jelenti, hogy korábban nem munkálkodott benne az Isten, természetesen munkálkodott benne, de ő ezt a munkálkodást ugye legtöbbnyire, gyakorlatilag teljes egészében visszautasította addig, ami nem azt jelenti, hogy abszolút semmi hatása nem volt ennek a munkálkodásnak, de ő ellenállt az Isten lelke munkájának, viszont amikor megtért az Istenhez, akkor rögtön azt látjuk Pálnál, hogy ez teljesen megfordult. Nem az volt, hogy szerflelt, rajongott az atyai hagyományaiért, hanem megnyílt a szeme arra, hogy ezek a hagyományok, ezek nagyon sok ponton hamisak voltak. Ugye ez a mondat, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ez egy teljesen átadott életet jelent. Egy olyan életet jelent, amikor az Isten az ő életének, amikor az ember az ő életének minden területét rábízza az Istenre. Ugye nem véletlenül mondja azt, hogy szintén Pál egyébként, hogy kik az Istennek fiai. Ez olyan, mint egy definíció. Ugye ez, itt kiütközik az emberből a matek tanár, hogy ez olyan, mint egy definíció, mint egy meghatározás, egy fogalom meghatározás, hogy Istennek fiai azok, akiket a Szentlélek, így van, akiket az Isten lelke vezérel. Tehát ugye ez az ige is azt mondja nekünk, hogy nem azok az Istennek fiai, akiket a Szentlélek időnként meg tud érinteni, időnként jóra tud késztetni, időnként a helytelenségei beismerésére tud rávezetni. Ez is nagyon pozitív dolog, hogyha ez megtörténik az emberrel. Ennél többet mond ez az ige, azt mondja, hogy akit a Szentlélek vezérelni tud. Na most tud-e a Szentlélek engem vezérelni, hogyha van az életemnek akár csak egy területe, amit nem bíztam rá az Istenre? Hát akkor csak így részlegesen. Ugye az azt jelenti, hogy tele lesz az utam buktatókkal és elesésekkel, mert amit nem bíztam rá az életemből az Istenre, bármi is legyen az életemnek ez a területe, a munkám, a magánéletem, a házasságom, a hitéletem, az, hogy a szabadidőmet mivel töltöm, bármi, az életemnek bármilyen területe legyen ez, az egy gyenge pontom lesz, amit az Istenre nem bíztam rá, és természetesen az ellenség állandóan ezen a ponton fog legtöbbnyire, hát nem 100%-ban, de legtöbbnyire ezen a ponton fog támadni, mert ugye ez a leggyengébb pont. Tehát amikor Pál azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, az azt jelenti, hogy ő arra törekedett egész élete folyamán, hogy az életének minden területét teljesen átadja az Isten vezetése alá. És tulajdonképp hát mondhatnánk, hogy hát ez valami nagyon magas cél. És tényleg igaz, hogy ez egy nagyon magas cél, de tulajdonképp ez a keresztény életnek a célja. Az Istennek az a célja, hogy olyannyira bizalomra tudjon vezetni az Isten saját maga iránt, hogy rábízzam teljesen a vezetést az életemben. A döntések persze az enyémek lesznek. De a döntéseket az Isten jóra késztetése alapján hozom meg. Tehát ő munkája bennem ugye a jó akarását is, és a véghez vitelt is. A döntés mindennél az enyém lesz, ott is enyém lesz abban a pontban a döntés, hogy a jó akarását, hogy akarni fogjam azt a jót. Ő munkája ezt bennem, de én dönthetek úgy, hogy köszönöm, mégse akarom. És ha már akarok valami Isten szerint való jót, akkor ugye az Isten fogja munkálni bennem a véghez vitelt is. A döntés ott is az enyém lesz, hogy azt a véghez vitelt, amire az Isten utat nyitott, azt én most véghez viszem az ő kegyelmére szeretete által, vagy nem. Tehát ezt kell látni, hogy ez egy teljesen átadott élet. Ugye ezt jelentik alapvetően ezek az igék. Hogy nyilatkozott ez meg például Pál esetében? Pál ugye apostol volt, igaz? Ugye nem tartozott Jézus szűk tanítványi körébe, De ugye apostol volt, tehát ő maga mit vallott az ő apostolságára, csak egy zárójelbe. Ugye mindig azt mondta, hogy ő a legkisebb az apostolok közül, nem is méltó arra tulajdonképpen, hogy apostolnak neveztessék, ugye, mert üldözte az Isten egyházát. Na most, de ő apostol volt, ugye maga az élő Isten, Jézus Krisztus hívta el a pogányok apostolául Pált. És ugye azt gondolnánk, hogy ez egy természetes dolog, hogyha az Isten elhív valakit egy feladatra, hogy hirdesse az evangélium a bűnből, az önzésből való szabadulásnak az örömhírét azoknak, akik nem hallottak erről, akkor azt gondolnánk, hogy egy természetes dolog, hogy ő oda megy, ahol talál olyan embereket, akiknek szükségük van ezen örömhír meghallgatására, mert nem hallottak még Krisztus felől, akiknek szükségük van erre a lelki táplálékra. De azt olvassuk mégis az írásban, hogy amikor Bitíniába akadt menni Pál, akkor nem eresztette őt a lélek. Ugye mondhatta volna magában, amikor ezt a késztetést, vagy most jelen esetben inkább visszatartást érezte, hogy hát én apostol vagyok, hát a Bitíniában élő embereknek is ugyanúgy szükségük van az evangéliumra, ugyanúgy szükségük van a Isten szabadító hatalmára, mint bárki másnak. Na ez jelenti azt, hogy egy teljesen átadott élet, mert értitek mi a kettő között a különbség? Én logikailag végig gondolom, hogy ide el kéne mennem, most lehet, hogy nem vagyok apostol, de ide el kéne mennem, és elmegyek, mert az nem ütközik az Isten semmilyen parancsaltával, sőt, egyezik az Isten parancsaltával, de az Isten lelke azt mondta neki, hogy oda ne menj, hanem nyitott utat más irányba. Ugye ez jelenti azt, hogy nem a saját pusztán emberi megfontolásaim szerint cselekszem, hanem azt cselekszem, amiről megtudakoltam, valamilyen módon tudomásomra jutott, hogy az adott helyzetben, az adott pillanatban rám nézve ez az Isten legjobb akarata. És akkor Pálra nézve az Isten legjobb akarata az volt, hogy ne Bitíniába menjen, hanem máshova. És ez lenne az Istennek átadott élet. Ezt csak azért hangsúlyozom ennyire, mert nagyon sokszor hajlamosak vagyunk mire. Hogy nekem már megvan ebben a tapasztalatom, a rutinom, csináltam már egy adott dolgot rengetegszer, százszor, ezerszer, csak ugye a legtöbb tevékenységünk, amit csinálunk, kikkel kapcsolatos? Hát mi vagy emberek között élünk, ez nem meglepő, ugye embertársainkkal van valamilyen módon kapcsolatban a legtöbb tevékenységünk, akár beszélünk, akár cselekszünk, azért legtöbbnyire egy embertársaink általi környezetben tesszük ezt meg, és nekem nem elég az, hogy én a Biblia igéje alapján végig gondolom, hogy ez a helyes, ez is helyes, ez is helyes, ez nagyon jó, ezt végig kell gondolni, de amire képtelen vagyok, az, hogy belelássak a másik emberbe. Se azt nem tudom, még akkor se, hogyha nagyon ismerem, hogy milyen az ő előélete. Lehet, hogy az előéletéből tudok pontokat, tudok sok mindent, de szinte egészen biztos, hogy nem tudok mindent. És azt sem tudom pontosan, hogy milyen az ő lelki állapota jelenleg. Lehet, hogyha beszélgetek már vele egy ideje, amikor valami szóba kerül, akkor valamennyire látom ezt, de ezt a Szent Lélek tudja megjelenteni. Tehát egy beszélgetés közepette is, vagy amikor embertársainkkal valamit cselekszünk, a Szent Lélek tudja megjelenteni azt, hogy mi az, amit mondjunk, vagy mi az, amit nem mondjunk. Tehát ő tud késztetni arra, hogy hogyan szóljak. Tehát pusztán az emberi megfontolás és a korábbi tapasztalatok ehhez nagyon sokszor kevésnek bizonyulnak. Mondok egy személyes példát. Ugye a tékozló fiú példázata az általában sok embert megfog, igaz? Hát megérint, így van. Mert hogy azért tényleg egy szívhez szóló példázatról van szó, hogy valaki, aki még akkor is, hogyha nem ismeri föl benne valaki az Istent, de az is szívhez szóló, hogy valaki, aki kikérte az apai a vagyonnak a ráeső részét, és eltékozolta mindent, az összeset, mindet, őt mégis az apa visszafogadja. És hogy nem csak visszafogadja, és leülteti valahol hátul egy kis sámlira, hogy na most akkor gondolkodjon el rajta, hogy mit csinált, ugye az utolsó sorba, hanem teljességgel úgy fogadja, mint teljes jogú fiát. És hát jártam úgy, hogy valakinek erről beszéltem. Abban a pillanatban lezárt. Már az elején is. Egyébként azóta se tudom, hogy mi volt ennek az oka. A baj részemről az volt, hogy én is sokkal nagyobb mértékben támaszkodtam a korábbi tapasztalataimra, mint az Isten vezetésére. És lehet, hogy 100 emberből egy zárt le erre, csak én éppen azzal beszéltem. Tehát ugye látjuk ezt, hogy mi az, amikor az Isten lelke tud valakit vezetni, mert egy átadott életet él az Istennek, és látjuk azt, hogy mi az, amikor ez nem működik, hanem saját maga jó szándékból, jó cél érdekében halad előre, de a tévedhetetlen bölcsességet nem kérte, vagy nem hallotta meg.
Nem volt benne bűnvállalat. Nem
bánta meg, amit ő tett. Itt a probléma az nálam volt elsősorban, mert ugye, ha én figyeltem volna a Szentlélek késztetéseire, akkor a Szentlélek egész biztosan, mivel ő ismeri a másik embert is, akivel beszélek, egész biztosan tudott volna arra késztetni, hogy azon sok dologból, ami éppen érdekelte, vagy gondolkoztatta azokból, mit vegyek elő, és mi az, amit ne. Tehát ezért szükséges az, hogy nekünk a Szentlélek vezetése alatt kell állnunk, egy Istennek átadott életet kell élnünk, hiszen mindannyiunkat arra hívott az Isten kivétel nélkül, hogy azoknak, akik nem ismerik azt, hogy lehet az önzésből szabadulni, azoknak ezt az örömhírt, ezt közvetítsük. Nem feltétlenül szavakkal, lehet, hogy cselekedetekkel. Hiszen azt már azért egyre több ember kezdi felismerni, hogy a világnak rengeteg és egyre súlyosbodó problémája az különböző emberek önzése miatt van, csak sokan még azt nem ismerik fel, hogy bennük is megvannak ezek a dolgok. És ugye tényleg ehhez kell isteni bölcsesség. Na de, Galata 2:20 nem úgy kezdődik, hogy élek többé nem én, hanem hogy kezdődik? Krisztussal együtt megfeszítettem. Tehát itt, mint egy tömören Pál azt mondja el, hogy mi a feltétele annak, hogy megvalósuljon az, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mi a feltétele annak, hogy az Istennek átadott életet éljek? Mit jelent az, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem? Na, kezdjük egy kicsit távolabbról. Krisztust miért kellett megfeszíteni? Hát ez... Így van, ez költői kérdés volt, ahogy mondtuk már szombatiskolán egyszer. Ugye a mi bűneinkért, ugye azért, hogy a bűneinknek a jogos büntetését ne nekünk kelljen elhordozni, elviselni, hanem ezt ő szenvedte el helyettünk. Pál másutt a Róma beliekhez írt levélben azt írja, hogy akik meghaltunk a bűnnek, tudjuk folytatni? Nagyjából, tartalmilag, nem szó szerint. Ennél könnyű helyzetben vagyok, mert tudom, mit akarok mondani. Tehát akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Így van, mi módon élnénk még abban? Tehát akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Akkor nekünk mit kell megfeszíteni, hogy ne éljünk a bűnben? Pontosan a megromlott természetem kívánságait. Azoknak kell nemet mondani. Tehát Krisztust meg kellett feszíteni a mi bűneinkért, nekünk pedig a megromlott természetünk kívánságait kell úgymond keresztre feszíteni. Na de itt egy nagyon fontos dolog van, azt mondja az ige, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Tehát, hogy ezt nem magamtól, tehát a megromlott természetem kívánságainak való nemet mondást nem magamtól kell megtennem, hanem az Istennel együtt. Tehát az Isten fog ehhez erőt, hatalmat, bölcsességet és mindent adni. Most gondoljátok meg, hogy Nagysanyi szokta ezt sokszor kérdezni, hogy kérdés, ugye, hogy függők vagyunk-e? Na persze, hogyha lenne itt a teremben egy, mondjuk egy alkoholfüggő, akkor azt mondaná, hogy hát igen, lehet, hogy nem vallaná be, de ő azt mondaná lehet magamban, hogy hát igen, én sajnos magamra ismertem, én függő vagyok. Lehet, hogy a teremben volna mondjuk egy kábítószer függő, akkor lehet, hogy ő sem mondaná erre ezt kérdésre azt, hogy igen, én függő vagyok, hanem de lehet, hogy magába beismerni, hogy hát igen, most rólam beszéltek, én kábítószer függő vagyok, vagy ugye hát sokszor a dohánnyal kapcsolatban nem így gondolkodunk, de orvosilag bizony kimutatható kémiai, biológiai vizsgálatokkal kimutatható, hogy a dohány termékek is függőséget okoznak. És a bűnös szokások? Az is. Hát azért szokások. Ugye a szokás miért nevezik szokásnak? Mert rendszeresen ugye beleesik az ember több-kevesebb rendszerességgel. Tehát a bűnös szokásaim is függőségek. És ezekből nem tudok kijönni, mert valamennyire, úgy értem, hogy egyedül, mert valamennyire én is kívánom őket. Erre mondja azt az Isten, hogy ennek a természetnek a kívánságait, amit persze nem csak önmagában érvényes, hanem sátán és démonai rájátszanak erre, késztetéseket adnak, hogy csináld, csináld. Ugye ennek a természetnek a kívánságait emberi erővel nem tudjuk visszautasítani. Ez olyan, mint hogy egy kábítószer függő sem tud pusztán emberi erővel menekülni a függésből. Sokat segíthetnek bizonyos csoportok, akár egy alkoholfüggésből való szabadulásnál, de önmagától az ember nem tud menekülni. Krisztussal együtt megfeszítettem, Krisztussal együtt, ha a Szentlélek bennem lakik, akkor tudok nemet mondani a bűnös természetem, a bűnre haló természetem késztetéseinek. Egyébként ezt már ugye megfogalmazta sok helyen az Ószövetség is, hiszen a jól ismert Ezékiel 36. fejezetében, csak nem a leggyakrabban idézett 26-27. Versbe, hanem a 29. vers elején van az, ugye, hogy a Szentlélek, akiről beszél, ő az, aki ugye a bűneinkből is megtisztít minket, csak ugye ezt Ezékielnél költőiben fogalmazza az írás. Tehát ez a nagyon fontos alapfeltétel, hát emlékezhetünk itt nagyon sok igeverse, például arra, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik, tehát hiába szeretnék én az Istennel járni, ugye az, ha megtűrök magamban felismert bűnöket, úgyhogy nem rendezem el, nem küzdök azért, hogy győzzek ezek fölött, akkor ugye az Isten nem tud engem vezérelni, nem jutok el majd arra a szintre, hogy vezérelni tudjon valóságban az Isten. Tehát tulajdonképp az, hogy megvalósuljon egy átadott élet, ahhoz nekünk alapjában véve meg kell változnunk. Hiszen ugye mit mond Róma 8.7-ben, ez egy kulcsfontosságú vers, talán lapozzuk is fel, szerintem mindenki jól ismer ezt, hogy a Római Levél a 7. fejezete arról szól, hogy hogyan lehet abból a csapdából kiszabadulni, hogy már gyönyörködök az Isten törvényében, tehát megegyezek vele, hogy az jó, és kívánnék azt szerint élni, azt szerint járni, de mondja a Pál apostol, hogy látok magamban egy másik törvényt, ez meg a 7. fejezetben van, amely ennek a törvénynek ellentmond, és látja magában azt, hogy a bűn, mint egy törvényként van beleírva. És a fejezet végén felkiált az apostol, hogy kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Hogy kicsoda az, aki eléri bennem azt, hogy én már kívánnám a jót, egyetértek azzal, hogy a jó az jó, de hogy ez működjön is az életemben, és a 8. fejezet erről szól. És a 8. fejezet annak ellenére, hogy a megoldásról szól, még ott is fontosnak tartja Pál apostol felhívni a figyelmet arra, hogy ne felejtsük el soha ezt az alapot, hogy mert a test gondolata, test ugye megromlott természet, itt a szarx van. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy Isten törvények nem engedelmeskedik, és most jön talán a legszívenütőbb rész, hogy nem, mert nem is teheti. Tehát ugye mi úgy éljük le az életünket, hogy bennünk van, őseinktől örököltünk egy bűnre hajló természetet, aztán személyesen is elkövettünk bűnöket, nem egyet, nem kettőt, kialakultak bennünk idővel többé-kevésbé erős bűnös szokások is. Ez mind gyakorlatilag a test gondolata, és azt mondja, hogy a test gondolata, ugye a romlott természetünk, az olyan, hogy nem engedelmeskedik Istennek, mert nem is teheti. Tehát ilyen helyzetben vagyunk mi. És itt jön az Isten szabadítása, hogy te ugyan nem tudsz megszabadulni, sőt, azt, hogy akarnál ebből a helyzetből szabadulni, már azt is én munkáltam benned, mondhatná az Isten, és igaza is lenne, és itt jön az Isten további cselekvése, hogy megszabadít minket ebből a csapda helyzetből, a Szentlélek által. Ugye hogyan teszi ezt? Hogyan munkálja bennünk a Szentlélek azt, hogy mi megváltozzunk? hogy más emberré legyünk. Ugye emlékeztek arra, amikor Sámuel próféta mondta Saulnak, hogy akkor a Szentlélek fog reátszállani, és más emberré leszel. Tehát, hogy hogyan valósítja meg ezt a Szentlélek az életünkben, hogy más emberré legyünk. Nagyon sokszor példázatokban beszélt Jézus a tanítványaihoz, és Máté evangélium a 13. fejezetében találunk is több példázatot az Isten országáról. És ezek közül most egyetlen verset olvasok, amely egy verses példázat, a 33. vers, tehát Máté 13:33. Más példázatot is, tehát ez már nem az első volt a felsoroltakból, mondott nekik, hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony 3 mérce lisztbe legyített, még nem az egész megkelt. A kovász az milyen jelkép a Bibliában? Kettős jelkép. Mert nagyon sokszor minek a jelképe a kovász? Ezt hallottam is már. A bűnnek a jelképe. Ugye bizonyos ünnepekkor nem volt még kovászos szabad, még kovászost sem tartani a házban, ugye kovászos kenyeret sem volt szabad fogyasztani, mert ezekben az előképekben, meg ezekben a szövegkörnyezetekben a bűn jelképe volt a kovász. Tehát, de itt minek a jelképe a kovász? Itt valami rossz dolog történik, amikor a lisztbe teszek kovászt, vagy ma legtöbbször nem kovászt szoktak használni, élesztőt. Amikor a lisztbe teszek élesztőt, akkor, és tészta lesz belőle, amiből kenyeret tudok sütni, ez valami rossz dolog? Hát ez nyilván egy jó dolgot példáz itt, tehát a kovász ezért kettős jelkép. Mit példáz ez itt? Hát ezt kétféleképpen is lehet értelmezni, és mind a kétféleképpen meg is valósult, illetve valósulhat. Az egyik, hogy arra gondolunk, hogy az evangélium kovászát hozzáadva a világhoz, az egy jó dolognak az erjedését munkája, mert akik meghallják és engedelmeskednek, azok szabadulni fognak tudni az önzésből. Tehát ilyen jó kis szigetek, lehet, hogy a szigetek csak egy emberből állnak, lehet, hogy többből, tehát ilyen bűntől megszabadult ilyen pontok jönnek létre, úgy szerte a világba, vagy legalábbis a bűnnel harcban álló emberek képződnek. Tehát példázhatja ezt, hogy az evangélium kovásza például milyen gyorsan terjedt el mondjuk a új szövetség idején, amikor ugye az apostolok egy nemzedék alatt, 70-80 év alatt elvitték az evangéliumot gyakorlatilag a Római Birodalom teljes területére. Mindenütt alakultak gyülekezetek, és ezek elég erőteljes gyülekezetek voltak, hiszen a egyre határozottabb üldözések ellenére nem, hogy felosztottak volna, hanem még inkább szaporodtak és megerősödtek. És tehát ez is érdekes, hogyha az ember erősen kapaszkodik Istenbe, akkor a nehézségek sokszor megerősítik. Úgy az egyes embert, mint a gyülekezeteket is. Ha azt veszem észre, hogy a nehézségek nagyon elgyengítettek, elcsüggesztettek, akkor egész biztosan arról van szó, hogy nem kapaszkodok Istenbe. Hogy én magam eltávolodtam az Istentől, mert akkor tudok elcsüggedni a nehézségek hatására. Ugye azt látjuk, hogy ilyen történelmi időkben azok a gyülekezetek az üldözés ellenére meg tudtak erősödni. Na most, de itt nem erről van szó elsősorban, hiszen ezt lehet úgy is értelmezni, hogy hogyan hat a Szentlélek a mi életünkben. Tudnélik, kenyér, kell hozzá liszt, víz, só, élesztő, esetleg más is. Na most én oda teszem a hozzávalókat ide, és várok arra, hogy a lisztből kenyér legyen. Mennyi ideig várhatok? Valami kenyér, hát mondjuk legalább tészta, amiből majd kenyeret tudok sütni. Mennyi ideig várhatok? Hát nagyon sokáig nem lesz belőle semmi ilyesmi. A liszt az megmarad lisztnek. Mit akar ezzel tanítani nekünk ez a példázat? Érdemes majd Ellen White-nál, csak írtam is ki részleteket, de most azt nem olvasom, mert Ellen White-nál az a Krisztus példázataiból a megfelelő szakaszt elolvasni. Azt a fontos igazságot akarja ezzel tanítani nekünk az Isten, hogy mi nem tudunk magunktól átalakulni, valami rajtunk kívülálló dolognak kell jönnie, és az fog rajtunk segíteni. Tehát a lisztbe is az élesztőt, ami majd tésztát csinál a lisztből, kívülről kell beletenni. Tehát bennem magamban semmi olyan nincs, amit ha az Isten felerősítene bennem, hogy úgy mondjam, akkor én jó emberré, más emberré tudnék válni. Ez valósággal az Isten lelkének kell velem lakozni, hogy én más emberré váljak. És lehet, hogy a világ legtürelmesebb, legszelidebb emberévé váltam. Ki volt az, akire ezt az írás mondta? Legszelidebb, Mózes. És ha volt olyan pillanata, amikor a Szent Lélek nem tudta vezetni, akkor mi történt? Ugyanaz, visszajött a régi természet, ugye a természet uralomra tört, és meg is szerezte az uralmat. Ti lázadók, mi adjunk nektek ebből, mi fakasszunk nektek ebből a kősziklából vizet? Tehát korábban azért, amikor a Szent Lélek vezetése alatt, tehát eszébe se jutott, hogy emberi erővel vizet fakaszt a kőszikláról. Ból. Tehát ugye folytonosan, itt is mutatja ez a példa, folytonosan a Szent Lélek vezetése alatt kell állni, tehát még egy átalakult jellemű embernek is szüksége van erre, hogy kívülről kapjon erőt a változáshoz és az engedelmességhez. És ez az erő nem egy fizikai erő, hanem az Istenség harmadik személye, aki ezt teszi. Ez az egyik dolog, tehát kívülről kell erőt nyernünk. Erre jó a Róma 8:7 is, hogy a mi természetünk nem tud engedelmeskedni az Istennek, mert nem is teheti. Tehát magunktól nincs bennünk ilyen. A másik dolog, ez a tészta, hogy a lisztből tészta lesz. Kicsit olyan ez, hogy mi vagyunk a liszt, és a kovász, vagy az élesztő pedig a Szentlélek. Tehát, hogy a lisztből tészta lesz, tehát a liszt alapvetően mássá válik, egy másik ember leszünk. Az rögtön megtörténik? Nem. Ugye ez a folyamat is, amíg a lisztből tészta lesz, csendes, kicsiben indul, fokozatosan előre halad, de garantált, hogy látható eredménye lesz. Az életünkben is így munkálkodik a Szent Lélek. Ugye 2 Korintus 3.18, szemléljük Krisztust, és Krisztus szemlélve a Szent Lélek fokozatosan alakít minket lépésről lépésre. Ne felejtsük el, ennek alapfeltétele, hogy a bűneinket elrendezzük. Tehát Krisztussal együtt megfeszítettem. Tehát ha eltávolodok az Istentől, el kell rendeznem a bűneimet, mert különben hiába kérem azt, hogy velem legyen, bűnrendezés nélkül ez nem működik. Harmadik dolog, amire felhívnám a figyelmet, hogy Isten mindig oki kezelést folytat. Más szóval, ha itt van a liszt meg minden hozzávaló, és most van élesztő is, ide teszem mellé az élesztőt, akkor megint sokáig várhatok, ugye? Nem lesz tészta. Bele kell tennem, tehát belülről az emberi természetben is belülről kifelé kell hatnia a változásnak. Tehát be kell fogadnom a Szent Lelket, nem elég az, hogy olvasok az Istenről, és gyönyörködöm az Isten igéjében, ez fontos, de nem elegendő, hanem be kell hívni az életemben magát az élő Istent, mert máshogy a változás nem fog végbe menni az életemben. Vagy azt fogom tapasztalni, hogy lesznek hullámhegyek, hullámvölgyek, és ez a hullámhegy, hullámvölgy sorozat mondjuk jó hosszú ideig nem ér véget. Az azt jelenti, hogy nem fogadtam be az életem minden területén a Szent Lélek vezetését, és ezzel nem tud mindenütt vezérelni, és néhány területet megtartottam magamnak, és ott rendszeresen azon gyenge pontok révén az ördög leránt engem a mélybe. Ugye, tehát belülről kell kifelé változni. Mondtuk, hogy Krisztus nagyon ritkán szólt erős feddésekkel, de szólt így azért, nem azt mondtuk, hogy soha nem szólt, tehát ugye helyesen mondtuk ezt. Ugye, Máté evangélium a 23. fejezete talán a legismertebb ebből a szempontból, azt a címet is viseli, hogy ugye feddő beszéd, ugye a farizeusok ellen, a farizeusok és írástudók ellen, és ennek a 23. és 27. versét olvasnám. Ezzel kapcsolatban belülről induló változásra van szükség. Tehát arra van szükség, hogy a szándékaink, indítékaink, céljaink, a gondolkodásmódunk, a vágyaink változzanak meg. Tehát nem elég a külsődleges engedelmesség. Ezt is tanítja nekünk ez a példázat, mert az nem igazi változás. Jaj, még te képmutató írástudók és farizeusok, mert megdézsmáljátok, vagy tizedet fizettek a mentából, a kaporból és a köményből, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Tehát teszitek azokat a dolgokat, amit bizonyos mértékben megtehetők akkor, ha pusztán emberileg megfeszítem az akaratomat, de úgy, hogy közben belül nincs változás. Tehát azt mondja, hogy nem lettem irgalmas, nem ítélek igazán, nem lettem hű ember, belülről nem változtam meg, bizonyos külsődleges dolgokat megcselekszek, és azt gondolom, hogy ezzel minden rendben van. Ugye erre hívta fel Krisztus a figyelmet, hogy ez nagyon nem jó így. És nem azt mondta, hogy külsődleges dolgokat el kell hagyni. Nem, azokat helyes, hogy cselekeditek. De az a jó, hogyha ez belső indítatásból megy. Belülről jön a késztetés, hogy nem azért fizetek tizedet, mert azt mondja az Isten, hogy fizetnem kell tizedet, hanem én magam szívem szerint is tenném, mert tudom, hogy milyen áldás származik abból a környezetemre, meg esetleg olyanokra nézve is, akikkel soha az életemben kapcsolatban nem voltam. És a 27. vers még inkább rávilágít el, hogy belülről kell megváltoznunk, és nem kívülről szabályokat magunkra erőltetnünk, vagy esetleg, ha nem erőltetjük, abba bízni, hogy a külső engedelmesség majd belső változást szül. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, tehát kívülről semmi baj nem látszik, viszont belül pedig holtatnak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Tehát olyan embernek a leírása ez, aki belülről nem változott meg, kívülről jónak tűnik. Lehetséges ez ideig, óráig? Persze. Tehát az ember tud olyat csinálni, hogy megfeszíti az akaratát, és azért, hogy az embertársai tiszteletét, megbecsülését, stb. Elnyerje, azért bizonyos külső dolgokban megváltozik, hogy ugye az embertársai azok felnézzenek rá, stb. Stb. De itt azt mondja az Isten, hogy ez semmit nem ér, hogyha belülről nem változtál meg. Viszont belülről a példázat alapján azt mondja az ige, hogy csak én, az élő Isten tudlak megváltoztatni téged. Tehát nem azt mondom, hogy ne járjon az ember szombaton, szombatiskolára, istentiszteletre, vagy egyebek, ne fizessen tizedet, hanem a belső késztetések a lényegesek. Hogyha ez mind azért jön, mert én nekem szinte természetesen jön, mert meggyőződtem ennek a megnemesítő voltáról és hatásáról, és jóságáról, és az Isten tisztelete, szeretete készteti ezt ki belőlem, azért teszem ezt, akkor az helyes. Az a baj, amikor ez egy ilyen formává válik, ilyen pusztán szokássá válik, és nincs mögötte az a belső változás, az a hajtóerő. Ezzel kapcsolatban olvasnék egy bekezdést ebből a kis könyvből, ez a Jézusban maradni bizonyára, többen láttátok már ezt a könyvet. Ez egyébként egy folytatás ennek a könyvnek, amit még valamikor 2010-es évek első felébe adott ki a könyvkiadónk, ez a Lépések a személyes ébredésért. Ennek, ugyanaz a szerző is, ennek a folytatása ez a Jézusban maradni. És itt van egy érdekes történet, amit csak röviden említek, hogy egy adventista iskolában játszódik ez a történet, nem Magyarországon, és van egy fiú, ez egyik ilyen osztályban, aki hát azt cselekedte nagyon sokszor, hogy bántalmazta, megverte az osztálytársait. És az egyik tanára az többször beszélt is vele, és ezen beszélgetéseknek volt időleges hatása és eredménye. Időlegesen a fiú letette erről a szokásáról, de aztán újra visszaesett ebbe a szokásba. És akkor változott meg a fiú, amikor ő maga kérte az Istent, hogy avatkozzon az Isten közbe az életébe. Önmagában az nem volt elég, hogy látta, hogy ez helytelen, és a tanárnőnek a elbeszélgetése a fiúval se bizonyultak elegendőnek önmagában. Na de, nem ezt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hanem, hogy maga a tanárnő milyen következtetéseket vont le erről, ebből a történetből. Ugyanis mi, ha nem tanárok vagyunk, akkor szülők, tehát valamelyik majdnem biztosan, ugye vagy szülők, vagy tanárok, vagy, de ha még egyik se, akkor is bizonnyal hatással vagyunk emberekre a környezetünkben, és sokszor azt hiszük, hogy ez a hatás, ez sokszor már önmagában is elegendő, de a tanárnő erre jött rá, hogy ez nem így van. Egy rövid kis bekezdés, én mindig azt gondoltam, mondja a tanárnő, hogy jól tudok bánni a gyerekekkel, és belátásra tudom vezetni őket. Türelem, figyelem és beszélgetés is hat valamennyire, de tartósan nem működött. Legalábbis ennél a gyereknél nem működött. Istennek kellett közbeavatkoznia, és engem tanítani, hogy az ő lelke az, aki a lehetetlent lehetségessé teszi. Talán az utolsó mondat a leginkább elgondolkoztató, hogy adventista iskola tanárnője, tehát nyilván ismerte valamilyen szinten az írásokat, az Istennek kellett megtanítani arra a tanárnőt is, hogy a Szentlélek az, aki a lehetetlent lehetségessé teszi. Csak ebben a könyvben találtam egy világi embertől egy felismerést, nem kell bemutatni őt különösebben, nem él már, de úgy hívták, hogy Winston Churchill. Ugye gondolom mindenki ismeri, nem akarok történelemórát tartani. A második világháború elején a szövetségesek rövid időn belül a veresség szélére kerültek. Ugye Lengyelország 4 héten belül kapitulált, a Benelux államokat és Franciaországot 6 héten belül lerohanta a Wehrmachtnak a hadserege, ami nem sikerült az első világháborúban, 4 év alatt azt 6 hét alatt végrehajtották, és kevesen tudják, de az angol királyi légierőnek néhány vezetője azt mondta, hogyha a németek egy idő után, ugye a franciaországi hadjárat után elkezdték angliai városoknak a bombázását a németek, hogyha a németek egy idő után nem tértek volna át a városok bombázására, sokan ezt tudják, hogy ugye a németek ott bombáztak angliai városokat, Londont, Coventryt, más városokat is, valójában eleinte ők gyárakat, repülőgépgyárakat, radarállomásokat, stb. Bombáztak, repülőtereket. És azt mondta több ilyen RAF, ugye az angol királyi légierő volt, tisztségviselő azt mondta, a vezető azt mondta, hogy ha nem tértek volna át a városoknak a bombázására, akkor a brit királyi légierő 2 hét, maximum 1 hónapon belül kapitulált volna. Nem lett volna pilóta meg ember. Tehát ugye, mert értelemszerűen, ha lebombázzák a gyereket, akkor az elvesztett repülőgépeket nem lehet pótolni, a radarállomásokat, reptereket tönkreteszik, akkor vakká lesznek, és nem tudnak felkészülni a támadásokra. Tehát a veresség szélére jutottak, csak ezt akartam érzékeltetni, és tudjuk, hogy a végén a szövetségesek nyerték meg a második világháborút. És Churchill, ugye nyilván azután, miután már megtörtént ez a fordulat, hogy nyerésre álltak a szövetségesek, azt nyilatkozta, hogy mindenen úrrá tudtunk lenni. Egy kivétellel. Az emberen nem. Tehát értitek, hogy pénzparipa fegyver elegendő állt a szövetségesek rendelkezésére, egy majdnem vesztett helyzetből megfordult a háború. Itt azért nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy a Szovjetuniót megtámadta Hitler, de nem akarok történelmórát tartani. Egy majdnem vesztett háborúból megfordult az állás, és ő erre utalta azzal, hogy mindenen úrrá tudtunk lenni. Tehát mindenen. Tehát rengeteg nehézség volt, azokon fokozatosan úrrá lettek, és megfordult a háború kimenetele, egy kivétellel az emberen nem. Tehát Churchill, aki egyébként nem volt hívő ember, hát élete végéig nem keveset ivott meg, szivarozott, mondjuk 90 évet élt egyébként, de ez nem a tanács akar lenni a szószék, hogy akkor kezdjük el, mert akkor mi is 90 évet fogunk élni. De gondoljátok végig, hogy ő is ráébredt arra, hogy hiába a pénzparipa fegyver akármilyen mennyisége, hiába bármilyen emberi befolyás, az embert magát nem tudom megváltoztatni. Az emberen nem tudok úrrá lenni. De érdekes, hogy milyen gondolatok el tudnak jutni emberek. Tehát ugye ezen érdemes nekünk is elgondolkozni, hogy amikor megpróbáljuk az akaratunkat megfeszíteni, és úgy próbálunk győzni. Félreértés ne essék. Kell az, hogy oda tegyem az akaratomat? Kell. Hiszen mit olvastunk a szombatiskolában is? Krisztus, amikor fel kellett mennék egy Jeruzsálembe, már az utolsó alkalom volt, ugye az áldozata előtt, akkor eltökélte magát. Tehát ez nem úgy megy, hogy az én akaratommal nem kell csinálnom semmit, de önmagában az emberi akarás az nem elégséges. És ugye röviden már csak egy-két gondolatot mondanék még itt a továbbiakból, hogy miért szükséges ez a teljesen átadás, illetve mit is jelent a teljes átadás. Már érzékeltettem ezt, hogy valójában azt, hogy az életem minden területét az Isten vezetése alá rendelem. Ugye van egy szerző, aki azt mondja, hogy az átadásnak van 5 szintje szerinte. Érdemes ezt végig gondolni, azért, hogy ki hol tart. Vagy esetleg hol tartottunk a múltba, és honnan estünk esetleg vissza. Első, amikor pénzt szánok az Isten művére. Tehát jövedelmet, anyagi eszközöket szánok az Isten művére. Ez megvolt a farizeusoknál? Hát mondta itt az ige, megvolt. Semmi gond nem volt vele. A második az, amikor az időmet is oda szánom. Ugye ez már egy magasabb rendű dolog, hiszen utalt erre János apostol, ugye a János első levelében, amikor azt mondta, hogy ő az életét adta Krisztus értünk, mi is kötelesek vagyunk a mi életünket odaadni a mi atyánk fiaiért. Tehát a másodiknak mondhatnám azt, hogy időt szánok az Isten művére. Ez is nagyon sokszor igaz. Ugye a harmadik dolog, hogy a képességeimet odaadom az Istennek, ugye használja ő, ugye a képességeimet, készségeimet, azt mind az Isten műve szolgálatába állítom. Ezzel párhuzamosan persze az azt jelenti, hogy sátán szolgálatában meg ezek közül semmit. Mert nem szolgálhatok két úrnak. Mert akkor valójában csak az egyiknek szolgálok. A negyedik, na ez már nehezebb, amikor azt mondja, hogy a félelmeimet, a reményeimet is az Isten kezébe teszem le. Ugye milyen könnyen félelembe tudunk esni? Hát manapság meg az idők vége felé, mit mond az írás azokról, akik nem az Istenben elrejtett életet fognak élni? És kérem szépen, nem akarok bántani senkit, mert magamat se, természetesen, mert annak nincs értelme, bántástól jobb még senki nem lett. De gondoljunk bele abba, hogy az idők vége az milyen lesz? Hát egy rettenetes állapot lesz, és mit mond, és nem csak a hét csapásra gondolok, már most éreződik azért, hogy a nehézségek már fokozódnak, hanem mit mond az idők végéről ugye az Isten, hogy sokan el fognak halni a félelem miatt. És ez persze azokra is igaz lesz, akik ismerik az igazságot, csak nem engedelmeskednek annak. Tehát az engedelmesség hiány nem szentelődtek meg. Na most, ugye itt a félelmeinkről, mit mond az Isten? János első levele, 4. fejezet, 18. versében, mit olvasunk? És itt nem olyan félelemről beszélnék, ami esetleg visszatart iszonyatosan hibás dolgoktól, mert ez hasznos is lehet, de nem erről beszél itt az ige, hanem azt mondja, hogy aki fél, annál mi hiányzik? Ugye aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben, mert a teljes szeretet mit csinál? Mármint kiűzi a félelmet. Tehát ha én teljes bizodalomra jutottam az Isten iránt, ennek logikus következménye az, hogy minden területet az Isten vezet az életembe, akkor nincs mitől félnem. Nem csak elméletileg nincs mitől félnem. Hiszen elméletileg akkor tudom, egyébként, amit tudok enélkül is elméletileg, csak mégis félni fogok ezzel együtt akkor is, hogy az Isten egy teremtő Isten, és bármit megtehet. Az ő kezét senki nem foghatja vissza. Tehát ha olyan félelem van bennem, és ez nem bántás, félreértés, ne essék, mert mindenkiben van. Hát Illés volt, hogy félt. Hát amikor Jézabel fenyegetése elől elmenekült, akkor ugyan mit csinált, ha nem félt? Hát ha nem félt volna, nem menekült volna el. Tehát ugye még a legnagyobbakon is olykor úrrá lesz a félelem, csak mi különbözteti meg az Istennel járót, az Istennel nem járótól, hogy ezen a félelmen gyorsan úrrá tud lenni. Tehát nem lesz a döntéseit meghatározó erővé ez a félelem. Mert a félelem motivált a döntések szinte kizárólag rosszak. Csak ezt az ember akkor nem ismeri föl, hanem utólag fogja felismerni. Tehát, és itt egyébként nagyon érdekes ez a kérdés, mert ezt is feszegette a szombatiskolánk, hogy a 17. verset, ha elolvassátok, akkor az azt mondja, hogy azzal lesz teljesen a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Tehát még az ítélet napjától, tehát magyarul attól se félünk, hogy üdvösségünk lesz, vagy elveszünk. Mert a mi megtartásunkat is teljesen rábíztuk az Istenre, de mi van-e mögött? Az, hogy azért nincsen mögött mi bennünk ez a félelem, mert amint ő volt, amint Krisztus volt a világon, úgy vagyunk mi is. Tehát ugyanúgy járunk, vele járunk, az ő akaratát cselekedjük. Ezért elmúlik a félelem, mert rábíztuk magunkat teljesen az Istenre, tehát egy félelemmentes életet tudunk élni. De gondoljátok meg, sokszor nem szimpatikus az, hogy teljesen átadom az életem vezetését az Istennek, mert miért idegenz nekünk? Mert hogy születtünk mindannyian, meg hogy neveltek minket? Jó, most felejtsük el, hogyha valaki egy tényleg hívő adventista családban nőtt föl, ő valamivel más nevelést kapott. De egy átlagembert hogy neveltek? Hát, hogy vannak problémák, helyzetek, és ezeket a problémákat, helyzeteket, szituációkat neked meg kell oldanod. Így van, így nevelték a fiúkat is, a lányokat is. Tehát arra vagyunk úgymond beprogramozva, arra vagyunk nevelve a szüleink által, hogy vannak helyzetek, amiket meg kell oldanunk. Tehát én eldöntöm, hogy az adott helyzetben mi a jó, és úgy megoldom azt a helyzetet. Viszont azt mondja az Isten, hogy ő úgy szeretne minket látni, hogy olyanok legyünk, mint a szőlővessző, ugye János 15. fejezetében van, ez János Evangélium 15. fejezetében, olyanok legyünk, mint a szőlővessző, amely kapcsolódik folyamatosan a szőlőtőkéhez, és onnan nyeri az éltető nedveket. Ugye a szőlővessző ilyen módon teljesen a szőlőtőkétől függ? Mert meg is mondja, hogy ki a szőlőtő, ki a szőlőtő? Krisztus. Ugye a szőlővessző az teljesen a szőlőtőtől függ? Igen, abszolút. Ez a teljes átadás, a teljes függésnek a példázata más szóval. És ilyen értelemben egy kicsit meglepőnek tűnik számunkra az, mert ugye sokszor mondjuk azt, hogy mikor lesz vonzó a kereszténységünk. Milyen közösségbe jó bejönni? Ugye itt eszembe jött megint az a kérdés, hogy hát biztosan nagyon szomorúan néztem, pedig csak elgondolkoztam valamin. Hát ha most mindenki úgy nézett volna, akkor ide valaki bejön, lehet, hogy elszaladt volna, nem? Tehát egy olyan közösségbe jó bejönni, ahol örömteli emberekkel találkozok. Na de nem olyan örömteli emberekkel, ami olykor ez se a bántás akar lenni, de ismerem ezt, hogy olykor a versenyszférában van ez, hogy a főnök megmondja, hogy mit kell csinálni. Hát mosolyogni, kedvesnek kell lenni, mosolyogni kell a vevővel, az ügyféllel, az akárkivel, mert úgy fog jól menni az üzlet. De itt nem ilyesmiről szól ez, ugyanis János evangélium a 15. fejezetében a szőlőtő és szőlővessző példázata után rögtön azt olvassuk, hogy 11. vers, ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Tehát ugye azt mondja, hogy ha ti úgy éltek, mint ahogy él a szőlővessző, ha ti úgy fügtök tőlem, Krisztustól, mint ahogy a szőlővessző függ a szőlőtőtől, hogy csak tőle függ, minden életet, minden tőle nyer, akkor nektek olyan életetek lesz, hogy örömmel teli életetek lesz. És akkor van az ember depresszióba, vagy gödörben, amikor voltak éppen eltávolodott az Istentől. Itt most nem arról beszélek, hogy érte valami nagy veszteség. Hát természetesen akkor nem fog újongani örömében. De nem fogja a saját halálát se kívánni azért, mert hogy azt mondom, hogy hát ezt a veszteséget én nem tudom feldolgozni, Istenem, inkább halljak meg. Ugye, hogyha az ember az Istennel jár, az Isten ki tudja emelni őt az ilyen nehézségekből, megrázkódtatásokból. És ha úgy élek az Istennel, ahogy a szőlő vesz a szőlőtőn, akkor az örömöm valósággal be tud telni. Tudnék miért? Mert akkor nem a körül fogok forogni, hogy mim nincs. Hanem az fog a gondolkozásom középpontjába állni, hogy segíthetek másokon. És mindjárt elfelejtkezik az ember magáról, a hiányosságairól, a nehézségeiről, a betegségeiről, a fájdalmáról. A világi ember ezt hogy fogalmazza? Hogy a félig tele, meg félig üres poharat hogy kell neki látni, hogy az félig tele van? Hogy ugye, de a Biblia is mondja ezt, hogy azokra gondoljunk, amik áldások, az életünkben, amik jók, amiket kaptunk az Istentől. Ne az kösse a gondolatainkat, hogy mi az, ami nincs. Tehát ugye egy boldog, örömteli keresztény életnek is egy átadott élet a feltétele. Egy Krisztustól függő élet a feltétele, de nyilvánvalóan egy szolgáló életnek is ez a feltétele, de hogy a másik igeversünknek a következményeit is olvassuk, és ez lesz itt a majdnem a zárszó, hogy János első leveléből a 3. fejezet 16. versében, és azt mondtuk, hogy ez is egy átadott életet jelképez, hiszen az átadott élet az egy szolgáló élet, amikor az atyafélnek áldozzuk az életünket. A körülöttünk élő testvéreinknek, vagy körülöttünk élő embereknek áldozzuk az életünket, tehát azért élünk, hogy a javukra legyünk. Akkor ugye ezután meg azt olvassuk, tehát János első levele a 3.16 után, a 22. versben, és ugye ez előtte, ha elolvassuk az egészet, akkor látjuk, hogy ez ennek a következménye lesz, annak a következménye egy ilyen önzetlen szolgáló életet élek, és akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Akármit kérjünk, tehát akkor lesznek igazából erőteljesek a kéréseink is, amikor mi az ima kéréseink is, mert azt mondja, hogy akármit kérjünk, megnyerjük tőle. Na most nyilvánvalóan az akármit kérjek, az milyen lesz egy Istennek átadott életű embernél? Hát az Isten akaratával megegyező lesz. Tudnélék, amikor mondtam azt, hogy 5 szintje van az átadásnak, ugye a 4-nél megálltam, ugye azt mondtam, hogy amikor ezeket a vágyaimat, reménységeimet, stb. Is átadom az Istennek, és az 5., amikor az akaratomat az Isten akarata alá hajlítom. És ez a szerző, aki ezt felsorolja, az azt mondja, hogy ez az, amit átadásnak nevezhetünk. Tehát az előző szintek sem lényegtelenek, azt jelenti, hogy haladok ezen az úton, de nem értem el még a végcélt, mert a végcél az, amikor az akaratomat engedem úgy formálni az Isten által, hogy megegyezzék az ő akaratával. És pedig az életem minden területén. És őszintén kérem azt, ugye minden imádságban én is, hogy ahol ezt még nem tettem meg, azt én is tegyem meg. És kutakodjam azt az Istennél, hogy mi az, amit esetleg nem látok, és nem tettem még meg. És hogy ugye egy kicsit bátorítás legyen, mert azért szerintem volt eddig is benne, de ha nem volt elég, akkor ez a 43. oldalon lévő idézet ebben a Krisztushoz vezető lépésekben, ez igencsak bátorító. És ezzel zárnám a mai alkalmat. Hogyan rendeljem alá magam Istennek? Ez a 43. oldalon van, már ha ugyanaz a töldelés, hogyan rendeljem alá magam Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge. Kételyek fogságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig hatalmukban tartanak. Hát ugye legtöbbnyire, ha őszinték vagyunk, valamilyen mértékben magunkra ismerünk. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat, érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszintességedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. És akkor most jön a bátorítás. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Most figyeljetek nagyon, nem tudod megváltoztatni a szívedet, a belső lényedet. Nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban ő munkája benned mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő kegyelméből. Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted, ő rá összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban a gondolataid. Hát azt hiszem, mindannyian erre vágyunk itt, amit a vége fele olvastam. Nem olyan bonyolult ez, de naponkénti küzdelmet jelent. Mert a természetünk nem engedelmeskedik Istennek, mivel hogy nem is teheti. És őszintén kívánom, hogy mindannyian őszintén imádkozzunk azért, hogy mik azok a fogyatkozások, azok a területek az életünkben, amiket még nem rendeltem az Isten vezetése alá, ha netán nem tudom. És világosítsa meg ezt az Isten, és adjon kegyelmet ahhoz, hogy ez is megtörténjék, és tényleg egy Krisztusnak átadott valódi keresztény életet tudjunk élni. Ámen. Mennyi édesatyánk, teremtő Istenünk! Hálásan köszönjük néked, hogy a viharos évezredek történetei alatt, történelme alatt, mert én már majdnem eltelt az egész emberi történelem, te megőrizted az írásokat, az Isten igazságát, és most a földi történelmek a késő órájában megnyithattuk a te igédet. Hálásan köszönjük néked azt, hogy a Bibliából is emberi példákat is elénk társz, és maga az Isten ember Jézus Krisztus is élő példája volt annak a föld élete során, hogy lehet Istennek átadott életet élni. De tudjuk, hogy a mi akaratunk, a mi vágyaink, azok sokszor más irányba húznának minket, a mi megromlott természetünk kívánságai sokszor uralkodnak rajtunk. De a te ígéreteidbe vetjük a mi bizodalmunkat, mert te azt mondtad, hogyha mi megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, hogy megbocsásd a mi bűneinket, és ugyanakkor meg is tisztíts minket minden hamisságtól. Add meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy ez valóban megvalósuljon az életünkben. Hogy ne féljünk attól, hogy te megmutatod a mi gyengeségeinket, hibáinkat, vétkeinket, Krisztustól idegen jellemtulajdonságainkat, hanem sokkal inkább kérjük ezt tőled, és olyan magasra tűzzük a célt nap mint nap, hogy ne nyugodjunk addig, amíg a felismert helytelenségekből te meg nem gyógyítasz minket. Add meg nekünk azt a kegyelmet is, hogy megerősíted a mi bizodalmunkat, a mi hitünket, mert most kérjük ezt tőled, hogy a nehezebb körülmények között is teljességgel belé tudjunk kapaszkodni, de ezen a napon és a holnapi napon is. Légy velünk és önts kiránk az imádság lelkületét, hogy valóban ne teljen el úgy nap, hogy nem kezdjük imádsággal és nem fejezzük be imával. És légy velünk azért, hogy ez az imádság valóban az Istennel való beszélgetés legyen. Ne csak a kívánságainkat soroljuk el, hanem meghalljuk a Szentlélek késztetését jó reggel is, és az este órákban is. Amen. És munkáld a mi szívünket azért is, hogy fölemeljük hozzád a mi szívünket napközben is. Ha nem is tehetjük hangosan, akkor halkan magunkban szóljunk te hozzád, hiszen erre is ad példát az írás. És légy velünk azért is, Úrunk Istenünk, hogy ne rettenjünk meg ettől a lelki küzdelemtől, mert sokszor érezzük azt, amikor szokásainktól el akarsz választani minket, hogy mintha a kezünket vágnák le, vagy a szemünket vágnák ki. De örüljünk és örvendezzünk, mert ez a mi szabadulásunknak az útja. Ebben erősíts meg mindannyiunkat, és köszönjük, hogy megteszed ezt. Ámen.
Amen.